114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Na nézzük csak, hogy mi az, amivel a mai 117-ben foglalkozni fogunk. Először Fejes József Balázssal, a Motiváció műhely vezetőjével fogok arról beszélgetni, hogy az az új törvénytervezet, ami most jelent meg, és ami 27-én lehetett véleményezni, az milyen problémákat okozhat a tanodáknak. Ezt követően elkalauzoljuk Önöket az Orgonák éjszakájára, Szamosi Szabolcsal, majd pedig Medvedive segítségével meg fogjuk nézni, hogy mi történt a magyar képzőművészetben az elmúlt 5 évben, mert hogy erről szól a műcsarnok új kiállítása. Hogy működik egy magyar középvállalkodás, és milyen fejlesztéseket hoznak létre, erről fog majd beszélgetni az S-Variáns Kft. Ügyvezetőjével. Aztán Soha György Péterrel, Soha György fiával fogok arról beszélgetni, hogy hogy áll most Soha György pere. Aztán végül pedig egy ma esti koncertre invitáljuk Önöket a Várkert bazárba, Fekete Jenő és a Banda koncertjére, melynek vendége Takács Tamás.
Thank you.
törvénytervezettel találkozhatunk. Úgy tűnik, hogy a törvénytervezeteknek mostanában szezonjuk van, és ebben a törvénytervezetben többek között a tanodákkal kapcsolatban hoznak új javaslatokat, és azt szeretnék, hogy a tanodák számára kötelezővé tegyék, hogy középiskolások is vegyenek részt a foglalkozásokon, valamennyire meghatározzák azt is, hogy mennyi középiskolásnak kellene a tanoda létszámától függően részt venni a foglalkozásokon, de ezzel azt mondják a szakértők, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszik majd a tanodák működését. Hogy ez pontosan miért zavaró, és egyáltalán mit kellene kezdeni a tanodákkal, mert hogy a tanodák nagy részét civil szervezetek működtetik, ráadásul folyamatos forráshiánnyal, szakember hiánnyal küzdenek, ezért úgy gondolom, hogy a tanodák kérdéséről fontos lenne beszélnünk. Így aztán most itt van velem a vonalban dr. Fejes József Balázs, aki a Motiváció Műhely alapítója és vezetője, és egy kicsit el fogja nekünk mondani, hogy mi a probléma a tanodák mostani működésével, mire lenne szükség, és mi a probléma konkrétan ezzel a törvénytervezettel. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ismerős ez a kifejezés, hogy tanoda. A tanodát, ahogy már említésre került, elsősorban civil szervezetek, illetve egyházak tartják fent. Ezek olyan intézmények, ahová délutánonként, esetleg hétvégénként járnak, főként hátrányos helyzetű és roma gyerekek, akik segítséget kapnak készségfejlesztés, tanulás, szabadidős programok által, nagyjából olyan szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, amelyek a középosztálybeli gyerekek számára természetes, egy nyugodt hely, egy légkör, ahol tanulni lehet, ahol lehet egy picit kikapcsolódni, jól éreznie magát egy gyerkőznek. Az elsőtől egészen középiskola végéig foglalkoztatnak gyerekeket a tanodák, jellemzően valahol 20-30 közötti létszámra lehet pályázni, állami finanszírozást lehet lehívni erre a tevékenységre. Sajnos ez a finanszírozás messze nem elég ahhoz, hogy jó minőségben működjön egy tanoda. A motiváció műhelyjel egy informális hálózatot működtetünk. Jelenleg nagyjából 100 körüli tanoda csatlakozik ehhez a hálózathoz. Ugyanis viszonylag korán felismertük, amikor elindítottuk az első tanodánkat, hogy tulajdonképpen a tanodák egymásra számíthatnak, ami egyrészt azt jelenti, hogy egymástól tudnak tanulni, a különféle működő módszertanokat egymástól lehet ellesni, amit az iskolában vagy az iskoláktól lehet tanulni, az egy picit más, itt egy picit másfajta pedagógiai megközelítésre van szükség, de legalább ugyanilyen fontos, hogy a tanodák közösen tudnak csak fellépni bármilyen érdekérvényesítő kezdeményezést tekintve. És hát mi felvállaltuk, hogy működtetjük ezt a hálózatot, és időről időre megjelentetünk egy tanoda platform jelentést, amiben leírjuk, hogy éppen hogy állnak, hogy működnek ezek a tanodák, illetve milyen kihívásokkal küzdenek. Ezt tulajdonképpen egyfajta kommunikációs lehetőségnek tekintjük, és úgy gondoljuk, hogyha összegyűjtjük a körünkbe tartozó tanodák problémáit, és ezt láthatóvá tesszük, akkor a döntéshozók számára is segítséget kínálunk abba, hogy milyen változtatásokra van szükség. És hát egy nagyjából másfél hónapja jelent meg az utolsó jelentésünk, amiben két alapvető problémára hívtuk fel a figyelmet. Az egyik az állami finanszírozás, amely rendkívül módon elinflálódott, és számos egyéb körülmény hozzájárult ahhoz, hogy az a mondjuk úgy lehívható összeg, amit a tanodák kaphatnak az állami költségvetésből, az messze nem elég a költségekre, csak hogy egy példát említsek, nagyon sok tanoda pedagógus foglalkoztatása kapcsán használták a civil szervezetek, a KATA, ezt a kisvállalkozási adózási formát, ami megszűnt, de számos egyéb körülmény is említhető még, az élelmiszer inflációtól kezdve egészen a rezsi emelkedéséig, ugyanis a civil szervezetek nem azt a rezsit fizetik, amelyet a lakosság, tulajdonképpen a lakosság rezsi csökkentés abból gazdálkodható ki, legalábbis minimum részben, amelyet a nem lakossági fogyasztók fizetnek, úgyhogy ez a mi tanodánk esetében nagyjából a lakossági ár 3,6-szorosa, egy téli fűtési szezon nálunk 1 millió forintot jelent. De a másik probléma, amire felhívtuk a figyelmet, azt nagyjából úgy foglalhatjuk össze, hogy a kommunikáció hiányzik a döntéshozók és a tanodák között, és erre egy kiváló példa az említett jogszabály, amely szerint kötelezően előírt módon meghatározott számban középiskolásokat kell bevonniuk a tanodáknak. Mi úgy látjuk, hogy ezzel többféle probléma is van, de zárójelben hozzáteszem, hogy a tanodák egy része eddig is foglalkozott középiskolásokkal, kifejezetten örült a tanodák egy része, hogy foglalkozott középiskolásokkal, és véletlenül minden tanoda úgy van vele, hogy a tanulóikat minél tovább megpróbálják elkísérni, lehetőleg a középiskola végéig, ám a középiskolások megtartása az egészen nehéz dolog, és hát talán valami olyasmit mondanék, hogy egy külön módszertant igényel. Az utóbbi évben a tanodaplatformos tanodák körében több olyan szakmai műhelyt, egyeztetést szerveztünk, amely erre a problémára fókuszál, mert nagyon jól látható, hogy amikor a serdülőkorba érnek a tanodás gyerekek, nyilván egyre kevésbé vonzó, hogy tanodába járjanak, egyre nehezebb őket bentartani a tanodába, miközben tudjuk, hogy különösen fontos, hogy segítséget kapjanak még ebbe az életkorba is, többek között a lemorzsolódás megelőzése miatt. Ám de ez a jogszabálytervezet számos tanodát egy picit nehezen érinthet, vagy inkább komoly nehézséget okozhat, talán ez a jó szó. És mi látunk legalább három olyan területet, ahol hát finoman fogalmazva is vitatható ez a tervezett előírás. Az első, az nagyjából azt mondanám, hogy a jogi csomag, a tanodák 3 éves finanszírozásra pályázhatnak, és most éppen egy ilyen 3 éves finanszírozási kör közepén járunk, vagyis nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy a tanodák működnek egy tanulói körrel, és a finanszírozási ciklus közepén hallanak olyan híreket, amely szerint itt majd másféle tanulói körrel is kell dolgozniuk. Nyilván a tanodák egy részének, ahol a középiskolás tanulók megfelelő számban vannak, ez nem fog problémát okozni, de nagyon sok tanodának pedig igen, és hát leginkább ez először is az alapelvet említeném, hogy egy aláírt szerződésük van a tanodáknak, ezt a szerződést abban a tudatban írták alá, hogy ők megtervezték, hogy milyen pedagógiai programot, milyen tanulói körrel fognak végrehajtani. Ez akár azt is jelenti, hogy mondjuk a terveikhez pedagógus kollégákat alkalmaznak, vannak olyan tanodák, amelyek kifejezetten alsó tagozatos gyerekekre koncentrálnak, és hát így építették fel a stábjukat, amelyekben mondjuk így elsősorban tanítók kapnak helyet. Na már most egy ilyen szituációban tulajdonképpen idézőjelbe, vagy nem idézőjelbe, azt is mondhatnák, hogy egy aláírt szerződést utólag az egyik fél módosítani szeretne egy ilyen törvénytervezettel. Úgyhogy szerintünk ez az elv már, vagy ez a logika eleve problematikus. A következő az egy elméleti megfontolás, mert nem kommunikálta a belügyminisztérium, hogy mi az oka ennek, és miért szeretnének középiskolásokat kötelezően bevonni a tanodákba, de vélhetően ez a lemorzsolódási adatok pozitív irányú befolyásolását célozná. És hát ezzel a céllal természetesen a tanodák egyetértenek, hiszen ezért végzik a munkájukat, hogy minél kevesebb hátrányos helyzetű tanuló morzsolódjon le. Csak hogy a logika több ponton megbicsaklik, és ha egy kicsit részletesebben kifejtetem, akkor én az olvasás szövegértés példáját hoznám. Kevesen tudják, hogy ezt nagyjából egy évtizedes folyamatként érdemes elképzelni, mire valaki a betű tanulástól eljut arra a szintre, hogy komplex szövegeket tud értelmezni, olyan szövegeket, amelyekkel egy felnőtt találkozik. És az is jól látható, hogy a középiskolás szakképzésben tanuló gyerekek jelentős elmaradással küzdenek, talán két adatot kiemelnék, a kompetencia mérések alapján a szakképzésben tanuló 9-es tanulók átlagos szövegértési szintje az átlagos 6-os gyerekek szövegértési szintjét érje, illetve a PISA vizsgálat utolsó három mérésében mindegyikében a 15 éves tanulóink több mint negyede tartozott az úgynevezett funkcionális analfabét körébe, amely azt jelenti, hogy tanulási céllal szöveget feldolgozni biztosan nem tudnak ezek a gyerekek. Na már most, ami még fontos hozzátenni, hogy vélhetően a gyenge olvasás a középiskolai lemorzsolódás egyik fontos tényezője, erre hazai empirikus adataink is vannak. Vagyis ha igazán szeretnénk bentartani középiskolás korban is a gyerekeket, annak az egyik módja az, hogy minél korábban, lehetőleg az alsó tagozat végén, de legkésőbb a felső tagozat elején elkezdünk foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, plusz szolgáltatásokat kapnak, többek között a szövegértés terén, hogy ne maradjanak le, és önállóan tudjanak tanulni. Vagyis bármennyire is pozitív lehet ez a cél, egyértelműen úgy tűnik, hogy ez így egy melléfogás lesz, hiszen ha a tanodák véges kapacitását nézzük, és kötelező, hogy középiskolás gyerekeket vonjanak be, akkor ez néhány tanodában nagyjából azt jelenti, hogy fiatalabb tanulóktól el kell, hogy búcsúzzanak, akikkel esetleg tényleg meg tudnák azt valósítani, hogy megelőzzék a lemorzsolódást. Úgyhogy mi úgy látjuk, hogy bármennyire is akceptálható ez a cél, ez éppen ellentmond annak, ami a valóságban történni fog. De számos gyakorlati problémát is szeretnék kiemelni. Szóval, amit mondtam, a tanodáknak egyértelműen az a célja, és az a küldetése, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek segítsenek, ez egy alul finanszírozott konstrukcióba sok elkötelezett tanodapedagógus teszi ezt, de nagy részük a tanodáknak olyan kis településen működik, ahol nincs középiskola. Ezeken a kis településeken nagyon nehéz elérni középiskolás tanulókat, ők a hét nagy részén, mert nincsenek délután olyan időpontban a tanoda közelében, amikor foglalkozni tudnának velük a tanodák. Egy részük kollégista, csak hétvégén ér haza, akik pedig nem kollégisták, a délután késő délután vagy kora este érnek haza, és hát eléggé erős elvárás lenne, hogy ezek a gyerekek akkor még a tanodákban jelenjenek meg, és legyen kedvük, idejük energiájuk tanulni. Ugye itt egy önkéntes kezdeményezésről van szó, ami azt jelenti, hogy a tanulók önként vesznek részt ezekben a programokban, mert jellemzően a tanodák megfelelő módszertannal, játékos készségfejlesztéssel, jó programokkal odavonzzák a tanulókat. De azt, hogy egy hátrányos helyzetű tanuló, aki hazaelvickélt a középiskolákból egy másik településről, kora este még nekiálljon tanulni, és ez hatékony is legyen, hát ez sok szempontból megkérdőjelezhető. Nyilván ez azt jelenti, hogy az a tanoda, amely nem tudja ezt az elvárást teljesíteni, az hát a szankciókat nehezen olvassuk ki a jogszabálytervezetből, de ez vagy azt jelenti, hogy kevesebb pénzre lesz jogosult, vagy akár azt, hogy nem teljesíti a szerződésben vállalt feltételeket, és akkor be kell, hogy zárjon.
Olyan, elnézést, ott azt közben azt látom itt ugye magában ebben a tervezetben, hogy ugye itt 4 vagy 6 főnek kell a létszámtól függően középiskolásnak lenni, és hogy azt írja, hogy a szolgáltatás igénybevételének időtartalma alatt folyamatosan fennállónak kell lenni ennek az állapotnak, tehát ha mondjuk van is, és aztán kiesik egy gyerek, akkor már gyakorlatilag megint ott vagyunk, ahol a part szakad.
Igen, ezzel egy következő problémához érünk el, amely meg nagyjából az oktatási hátrány kompenzáló programokra általában érvényes, hogyha nagyon erős indikátorokat adunk meg a bevont tanulók kapcsán, akkor általában ezzel a szervezetek önkéntelenül is valami olyasmit válaszolnak, hogy megpróbálnak olyan tanulókat bevonni, akiknél a lemorzsolódás kockázata nagyon alacsony, könnyű velük dolgozni, nem valószínű, hogy probléma lesz a fiatal megtartásával, és így az indikátorokat teljesíteni tudja a szervezet, hiszen itt fontos pénzkérdésről, illetve kollégák fizetéséről van szó. Ezt egy másik megfogalmazásban talán érthetőbben úgy lehet elmondani, hogyha nagyon erős indikátorokat adunk meg a különféle hátránykompenzáló programokba, annak a következménye, hogy a kevésbé rászoruló gyerekeket fogják bevonni a szervezetek, iskolák vagy bármilyen program esetén nagyjából ez a tapasztalat. Úgyhogy igen, ez egy másik probléma, és ez megint csak vélhetően ellentmond annak a célnak, amit szeretnének ezzel a törvénytervezettel elérni.
És ugye a jelentés az már egyébként elkészült másfél hónapja, a Tanoda Platform jelentés, amit egyébként a tanodaplatform.hu-n bárki el is olvashat, aki szeretne egy kicsit részletesebben erről tudni. De 19-én közben kijött azért ez a törvénytervezet, május 27-éig volt arra lehetőség, hogy társadalmi egyeztetés címén véleményt nyilvánítsanak. El tudták küldeni, és kaptak-e esetleg reakciót? Tudom, hogy még csak 30-a van, de hát hátha.
Igen, el tudtuk küldeni, illetve a törvénytervezet megjelenése előtt nagyjából már egy hónappal ismerhették a döntéshozók ezeket az általam elsorolt problémákat. Ezt el is juttattuk a döntéshozók számára. Nem kaptunk választ, nem kaptunk reakciót. A törvénytervezet kapcsán nem is hiszem, hogy ilyen gyorsan átfutnának, de hogy mert több mint másfél hónapja az egyéb problémáknak, amelyek sok tanoda összegyűjtött, annak tudatában vannak. Hát igen, tulajdonképpen az alapprobléma, amit mi megjelöltünk, ez a kommunikáció hiánya volt, hiszen ha a tanodákat megkérdezik, akkor gyorsan kiderülnek ezek a gyakorlati kihívások, problémák, amelyekre részben akár megoldást is lehetett volna közösen találni. Mi nem látjuk a nyitottságot a kommunikációra, de reménykedünk, hogy esetleg ez változik a közeljövőben.
Hát úgy legyen, közben a civil közoktatási platform is a motivációs műhely, illetve maga emögé, a jelentés mögé is beáll, tehát hogy ők is népszerűsítik, illetve szakvéleményükkel támogatják ezt a jelentést. Reméljük, hogy ennek is lesz hatása többek között, meg annak a jelentésnek is, amit elkészítettek. Meglátjuk, hogy mi fog történni ezzel a törvénytervezettel, nyilvánvalóan hírt fogunk majd adni róla. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk dr. Fejes József Balázs, a Motiváció Műhely alapítója és vezetője, és kívánok sok sikert a további munkájukhoz, és a tanodatanulóknak pedig minél több jó tanodát, minél kevesebb megszorító intézkedéssel.
Köszönjük szépen a lehetőséget a tanodás kollégáim nevében is. Köszönöm szépen.
Hey, te, aki az utcán újságot árulsz, ötkor kezd, ötyögsz villamoson,
s éjjel tanulsz, és fáj a szemed,
és a fáradtságtól a könnyed kicsordul.
Adj egy percet nekem az életedben,
te, aki nappal a dolgodat végzed,
s gépet vezeted, és hajtod magad,
s ember gyógyítasz, és gyereket tanít,
s este fáradtan várod az álmodat.
Te is adj egy percet az életedből.
Vártam rá, hogy elmondja, hogy elénekeljem,
hogy érezd, hogy elhitt neked,
hogy neked szól a gitár, neked zörög a dob,
neked gyúlnak a fény,
és csak neked írom a dalt.
Neked énekelek,
neked írom a dalt, neked énekelek.
Asszony, te, aki életet adtál kezemnek,
hogy neked is írjon egy dalt,
most ülj le szépen, tedd öletbe kezed,
most hunj le a szemed, és csendben figyelj rám.
Még egy percet kérek az életedben.
Vártam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem,
hogy tud, hogy érezd, hogy elhidd nekem,
hogy neked szól a gitár, neked zörög a dob,
neked gyúlnak a fények,
és csak neked írom a dalt,
neked énekelek,
neked írom a dalt,
neked énekelek.
És most te jössz a sorban, kinek tudnia kell,
hogy rád is vár még egy dal.
Ó, de nem ez a dal, egy sokkal szebb,
amit csak a tiéd, ó, most figyelj rá.
Adj egy percet nekem az életedből.
Vártam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem, hogy tud, hogy én,
hogy neked szól a gitár, neked zörög a dob,
neked gyúlnak a fények, és csak
neked írom a dalt,
neked énekelek,
neked írom a dalt,
neked énekelek,
neked írom a dalt,
neked énekelek,
neked írom a dalt.
Neked írom a
dalt,
neked írom a
dalt. 117 perc.
Folyamatosan változik körülöttünk a világ, és ez azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak kifejezetten fontos feladatává válik az, hogy mindig kövesse az új dolgokat, akár technikai téren, akár a munkaerőpiac változásait, és pontosan tudjuk, hogy a fluktuáció milyen sokba kerül egy vállalkozásnak, mert újra be kell tanítani embereket, újra fel kell építeni azt a közösséget, ami létrehozza azokat az értékeket, amiket a vállalat nyújt a társadalomnak. Egy kis vállalkozásnak nyilván jóval nehezebb, hogy kövesse ezeket a trendeket, illetve hogyha fejben tudja is követni, de meg is valósítsa. Úgy tűnik, hogy ez alól kivétel egyébként egy olyan vállalat itt Magyarországon, amiről már többször beszéltünk egyébként itt a 117 percben, az S-variáns, amely csomagolás technikával foglalkozik, és úgy tűnik, hogy lételeme az innováció.